15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. A védőnök szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint az átvilágítás célja, hogy a tárca külgazdasági területének irányítása alatt működő intézmények a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
Az időjárásról.
Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Kitől függsz? Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János evangéliuma 15. fejezet 5. vers. Csak mert Isten lelke benned él, még nem garantált, hogy munkálkodik is az életedben az ereje. Rendelkezésedre áll ugyan, de rá kell csatlakoznod. Jézus a szőlőtől és a szőlőveszők példájával szemléltette a lelki életünket. Én vagyok a szőlőtől, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János 15.5. Ebben a hasonlatban a szőlővesző teljes mértékben a szőlőtől függ, önmagától képtelen gyümölcsöt teremni. A gyümölcstermés belső munka. Ha almákat aggatna valaki egy kiszáradt fa ágaira, bárki láthatná, hogy természetellenes és erőltetett. Hasonlóképpen lehetetlenre vállalkozik az a keresztjén, aki ezt mondja: rá fogok aggatni egy csomó gyümölcsöt az életemre, most egy kis türelmet, később egy kis jóságot, máskor pedig némi önuralmat. Egyedül is meg tudom csinálni. Gyümölcsöt csak a lélek teremhet, a testi erőfeszítés hiába való. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mondta Jézus. Miből tudhatod, hogy Krisztusban maradtál-e, avagy Krisztusban lakozol-e? Figyeld meg az ima életedet. Az imáidból kiderül, hogy mennyire függsz Istentől. Miért szoktál imádkozni? Abban számíthatsz Istenre, amit imában elé viszel. Szüntelenül imádkozzatok, szólít fel bennünket a Biblia. Hozd imában Isten elé a döntéseidet, a szükségeidet, a kísértéseidet, a téged érdeklő dolgokat, a terveidet, a teendőidet, a problémáidat, vagy ha venni készülsz valamit, de leginkább mindent. Ezt jelenti a Krisztusban maradás, annak az állandó tudatát, hogy Isten mindig veled van, és azt, hogy a jelenlétében lakozol.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Svédasztal június 14-én vasárnap, a mikrofonnál pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, magazin műsorunk első órájában két kitüntetettet ismerhetnek meg. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én, vagyis Miskolc városnapján. Vele majd Kisné Veres Viktória beszélget.
Hosszúra sikerült itt a Hámeli Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor kétgyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek.
Ezt követően szintén egy városnapi kitüntetetről lesz szó. Büki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója lett az év sportolója díj férfi kategóriájának győztese május 11-én Miskolc városnapján. Vele majd Sütő Dávid Pelé kollégám beszélget.
Igazán megtisztelő volt, és őszintén szólva annyira nagyon nem is számítottam rá, úgyhogy mindenképp ez egy nagyon jó pillanat volt. Szerintem egy nagyon szép ünnepség részesei lehetünk. Mi gyakorlatilag a színpadon berendezett ilyen kicsit kávéház feelingben élhettük hát az egészet, és ott ugye minden díjazottról egy ilyen körülbelül egy perces kisfilmet levetítettek, amit a kitüntetés megelőző hetekben forgattak le mindenkivel. Nyilván a mi részünk is egy már maga az, hogy készítettek velünk ilyen felvételt, az, hogy kijöttek egy edzésre, és ott igazából ez is egy kicsit úgymond újdonság volt, mert például síróleren ilyet én még nem csináltam, úgyhogy ott Lilafüred környékén trükkös volt, hogy autóval követték a sírollert, illetve hát ugye az is nagyon jó volt, hogy itt tényleg az összes díjazottat kicsit mi is megismerhettük, és beleláttunk a munkájukba.
Kedves hallgatóink, ez ennek az órának a kínálata, számítunk figyelmükre.
Ma nem aludtam, leszakadt az ég, nem állt meg a film, beszakadt a kép. Oda voltam, bírni sincs kié, ez is elmúlt, a nap ideért, most még fájsz. Nagy a ruhan, beveszem az őszt, tele van a szív, elő a cipő, eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó, elered az én alairadó. Zakatul a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valamire jó.
A levegő mély, a nap karcoló, nincs változás, idő van eladó. Bárcsak tudhatnám, biztos van kivár, vele jó lesz, biztos igazán. Várni fáj. Nagy a ruhám, beveszem az őszt, tele van a szív, elő a cipőt, eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó, elered az én, öl a híradó. Zakatol a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valami.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Benkő Samuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolc város napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsödei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csak nem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisnéveres Viktória beszélget a következő percekben.
Engedje meg, hogy beszélgetésünk elején szeretettel gratuláljak ehhez az elismeréshez, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat egy beszélgetésre.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagyon köszönöm a kedves szavait, a gratulációt.
Mit jelent az ön számára ez az elismerés?
Mindenképpen nagyon jó érzéssel töltött el, amikor ezt a díjat megkaptam, bár nagyon hihetetlen dolog volt ez számomra. El sem akartam hinni, amikor a színpadon álltam. Valami csodálatos érzés volt. A 40 évben eltöltött munkámnak a gyümölcse volt ez. Hihetetlen öröm számomra, és csak köszönni tudom mindazoknak, akik méltónak találtak erre a díjra. Mindenképpen köszönöm eddigi vezetőimnek, akik ezen az úton engem elvezettek eddig, munkatársaimnak, akikkel közösen e feladatokat oldottuk minden nap, és természetesen családomnak, akik a mindennapokban mindig mellettem állnak.
Hogyan idézné vissza a Miskolc városnapi május 11-i ünnepi alkalmat? A Miskolci Nemzeti Színházban bizonyára a családja körében élte meg ezt a pillanatot.
Igen, hát nagyon csodálatos nap volt. Igaz, nagyon nagy izgalommal készültem erre a napra. Nagyon izgultam, hiszen még színpadon nem álltam a Nemzeti Színházba, csak a nézőtéren ültem. A családom kísért el természetesen, akik nagyon büszkék voltak rám, illetve a munkatársaim otthon szorítottak értem, és ők is nagyon örültek annak, hogy e díjat megkaptam. Nagyon felemelő érzés volt, amikor átvehettem polgármester úrtól és jegyzőasszonytól ezt a gyönyörű díjat, és a közönség tapsa valami felemelő érzéssel töltött el. Csak köszönni tudom ezt a díjat, nagyon hálás vagyok érte.
Néhány hét távlatából, miután ugye megkapta ezt az elismerést, mik azok az érzések, gondolatok, amelyek tovább kísérik ennek a díjnak az elnyerése után?
Nagyon hosszú volt az út, amit eddig megtettem. Hosszúra sikerült itt a Hámeli Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor 2 gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek. Gyermekkoromtól nagyon szerettem körükben lenni. Nagymamám még körül nagyon szívesen töltöttem az időmet, még a testvéreim kint játszottak az udvaron, én addig nagymamám még körül szívesen voltam, nagyon szerettem náluk lenni, és az élet furcsa dolgokat tud produkálni, az én nagymamám is ezen a területen dolgozott. És örömmel hallgattam, és nagyon szerettem hallgatni a történeteit, ahogy mesélt gyermekkoromba, és úgy gondolom, hogy ez indított engem leginkább ezen a pályán, és természetesen az idősek iránti szeretetem, tiszteletem. Hiszen számomra ők azok az emberek, akik megérdemlik a segítő kezünket. Mindenképpen jó érzéssel tölt el, ha tudunk segíteni rajtuk, hiszen ők építették fel nekünk ezt az országot, és nekik köszönhetjük azt, hogy ma itt lehetünk.
És hogyha itt az elmúlt évtizedekről picit részletesebben szólhatunk, akkor ugye jelenleg is, és csak nem 4 évtizede a Meszegyi Hámori Szolgáltatási Központjában dolgozik. Idézzük vissza egy picit részletesebben az idevezető utat, ha szabad kérnem.
Én Szolnok megyében egy kis alföldi városban születtem, és 82-ben kötöttünk házasságot férjemmel, és 83 óta élünk Miskolcon együtt, 2 gyermekem született párommal, és 86-ban kerültem az első munkahelyemre, bölcsődei területen kezdtem el dolgozni, majd jött egy új lehetőség számomra. 1988. december 6-án a bölcsődei vezetőm kérésére, akit annak idején fölkértek a Hamari Szolgáltatási Központ vezetésére, kérte, hogy tartsak vele. Hát nem kellett sokat kérlelnie, és így kerültem a jelenleg is, ahol dolgozom, a Hamari Szolgáltatási Központba, és kezdtük el az akkori közös munkát. Az épület akkor még üresen állt, és közös tevékenykedés munka következett, hogy december 21-én, amikor is a nyitás napja volt, méltóképpen tudjuk fogadni a területen élő időseinket. Hát nem volt könnyű időszak. Az első időszakban, ha visszagondolok, voltak nehézségek. Ugye abban az időben a szociális szó valahogy egy kicsit úgy az emberekbe, nem is félelmet, de nem szívesen léptek be hozzánk, mert úgy gondolták, hogy akkor a családon belül megoldják a idősek ellátását, és nem szívesen kértek segítséget. Egy kicsit úgy húzózkodtak tőle, majd amikor jobban megismertek bennünket, a munkánkat, egyre többen és egyre szívesebben csatlakozták hozzánk, és fogadták el segítségünket.
Ahogy hallhattuk a családban, a nagymamájától is ugye ezt a példát látta, így akár a kezdeti időben, vagy az azóta eltelt évtizedek alatt, mik lennének azok az emberi tulajdonságok, melyeket ön is megfogalmazna, kiemelne, hogy a szociális téren dolgozók körében meghatározóak, hogy látja ezt most?
Hát mindenképpen a munkámban. A szeretet, az idősek iránti szeretet, a munkám iránti elhivatottságom, ahogy a munkám végeztem, az idősek iránti tiszteletem, ezzel mindenképpen a munkámban vezetett, hiszen enélkül nem tudtam volna végezni a munkám, de szerencsés vagyok, mert ez szívemből jött, és nem okozott számomra nehézséget. Mindjárt megtaláltam az idősekkel a közös hangot, nagyon elfogadóak voltak irántam, és érezték ők is az irántam való empátiát, és hogy mindenképpen szeretnék segíteni, könnyíteni a nehezebb napjaikon.
Ugye fiatalként kezdte meg az ezen területen való szolgálatot, hiszen ahogy hallhattuk, nem is feltétlen munkának, hanem hivatásnak, szolgálatnak tekinti ugye azt a tevékenységet, amelyet már 4 évtizede végez. A fiatal felnőtt kortól, hogyha nézzük így napjainkig, akkor talán az is elmondható, hogy az ön személyét is formálták, az itt megtapasztaltak ezek a mindennapok?
Igen, nagyon sok fajta életúttal találkoztam az éveim során. Nagyon sok feladat merült fel, és a legfőbb cél ugye nyilván az volt, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk. És mindenképpen az emberi módon próbáltam mindig segíteni. Mindig az volt a célom, hogy a legempatikusabb módon, a legegyszerűbb, de legempatikusabb módon próbáljak az időseken segíteni. Az évek alatt úgy gondolom, hogy nagyon fiatalként kerültem ide, de én is formálódtam. És azt tapasztaltam, hogy az ember, tehát az empatikus készségem a soha nem hagyott el. Az idősek iránti szeretetem mindig velem volt, mindig, ahogyan ő hozzájuk fordultam, segítettem, de azt gondolom, hogy az adott helyzetekből mindig lehetett tanulni. Az ember az évek alatt azért erősödik. Vannak pillanatok, amik nagyon nehezek, tehát az embert érzékenyen érintik. Amikor az ember úgy talál egy időst olyan helyzetbe, ott nem lehet nagyon sokat gondolkodni, hanem meg kell oldani a feladatot, az a legfőbb célunk olyankor. Viszont azt gondolom, hogy az idősektől nagyon sokat lehet tanulni. Nagyon sok élettapasztalattal rendelkeznek, amit átadnak a fiataloknak, és én mindig örömmel fogadtam, ha jó tanácsokat kaptam esetleg tőlük. Ebből építkezni lehetett.
A munkája során hogy látja, hogy mi az a legtöbb, ami az időseknek adható?
Hát mindenképpen megérzik, hogy hogyan viszonyul az ember hozzájuk. Szükségük van a szeretetre, az odafigyelésre, és ha az ember így végzi a munkáját, akkor ez csak elfogadásra talál részükről is, és megnyílnak. Volt olyan család például, akihez jártam, hogy tőlem több mindent elfogadott, mint a saját lányától. Szívesebben fordult hozzám, bizalommal, mint a lányához. Annyira megszokta már a mindennapi látogatásaimat, és szívesen fogadta tőlem a segítséget.
Az intézmény keretein belül hogyan telnek a mindennapok, vagy mi mondható el itt ugye arról a 4 évtizedről, 1988. decemberétől, hiszen ahogy hallhattuk, a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott már az idős ellátáshoz.
1988. december 21-én nyílt meg a Szolgáltatási Központ az ott élők számára, ami csodálatos, felemelő érzés volt. A mai napig nem felejtem el ezt a gyönyörű karácsonyt, amit akkor együtt tölthettünk el először az ott élő emberekkel. A Szolgáltatási Központban nappali ellátás, étkeztetés és házi segítségnyújtással segítjük az területünkön, illetve a Szolgáltatási Központba érkező ellátottakat. Akkoriban házi segítségnyújtásban kezdtem el én dolgozni, viszont az idő haladtával átkerültem a nappali ellátás területére. Maga a kor összetétel nem változott, csak itt bent dolgozom a Szolgáltatási Központba, a klubtagoknak szervezek programokat, így részesei a mindennapi életnek. Tehát abban az időben, amikor elkezdtem dolgozni, az érdeklődési körük másak voltak az időseknek. Abban az időben ugye nagyon szerettek, például bejöttek a klubba kötni, lábtörlőt fonni, hímezgettek, kézimunkáztak, majd ez az idő haladtával változott. Az érdeklődési körük változott, hiszen bekerültek a modern eszközök a mindennapi használatukba, például ugye megjöttek az okostelefonok vagy a laptop. A laptop használatára lehetőségük volt, hogy a klubban megtanulják a használatokat. Szakember segített számukra, kis csoportokba elsajátíthatták a kezelését ezeknek az új eszközöknek, és valami fantasztikus érzés volt, amikor láttuk, hogy amikor már tudták kezelni önállóan ezeket az eszközöket, bejöttek a klubba, és örömmel mutatták a családi eseményeken készült fotókat, az unokákról készült fotókat, és nagy öröm volt számukra, hogy ők ezt elsajátíthatták. Ennek a klubnak nagyon jó közösségépítő szerepe van. Nem magányosan otthon töltik a szabadidejüket, hanem közösségbe. És ez arra is jó, hogy egyre jobban megismerik egymást. Bővítik a társas kapcsolataikat, illetve napjainkban már az a jellemző, hogy a klubba, ahogy érkeznek, azt tapasztaljuk, hogy régi munkatársi kapcsolatból adódóan keresik meg a klubba, hogy szeretnének járni, vagy baráti csoportok is jelentkeznek hozzánk, és az idővel ez tehát nagyon sokat változott.
A világváltozásai már ugye megfigyelhetők azokban a tevékenységekben is, ha jól értem itt a tevékenységi körökből, az érdeklődési körből is.
Igen, teljesen megváltozott az érdeklődési körök, azt tapasztalom, de ez így jó, hiszen haladunk a világgal.
Ez akkor minden generációnál megfigyelhető, ugye?
Igen, igen, és van már a munkám során, hogy például harmadik generációt viszem a családban, de ez valóban tapasztalható. Ahogy haladunk az évekkel, akkor előre haladtával ez a változást meg lehet tapasztalni a mindennapi életünkben, ott a klubban is, igen.
Itt ugye ezek a tevékenységi körökben figyelhetőek meg, de az alapértékek, mint az egymásra való odafigyelés, az idősekre való odafigyelés, a szeretet, ez örök.
Ez örök, igen, és nem csak a részemről, hanem olyan jó kis csoport működik nálunk, hogy odafigyelnek egymásra. segítik egymást a mindennapjaikban. Például, ha valakinek van autója, és elmegy vásárolni, segít annak éppen, akinek nincs, és közösen elmennek vásárolni. De ha valaki nem jön esetleg a rendezvényre, akkor már megy a telefon, hogy mi történt, miért nem jöttél, miért nem jelentél meg. Tehát odafigyelést lehet mindenképpen tapasztalni.
A munkatársakkal való együttműködésről, együttmunkálkodásról mi az, amit megosztana velünk is?
Elmondhatom, hogy a munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolat. Nagyon szeretek velük együtt dolgozni. Mondják, hogy ilyen született tyúkanyó típus vagyok, tudom, de szívesen kérnek tőlem segítséget, és én szívesen segítem őket, amiben tudom, de kölcsönös. Egymásért vagyunk, és azért vagyunk, hogy a napi feladatokat minél jobban meg tudjuk oldani. Nem számít, hogy ki melyik részén dolgozik, az a lényeg, hogy a célunk egy, az idősek ellátása. És fordulhatnak ők is hozzám bármivel, és én is, és nagyon szeretek velük dolgozni. Vezetőnőmmel szintén, akire ha ránézek, már mi pillantásokból is értjük egymást.
Az intézmény működéséről, mindennapjairól már hallhattunk néhány gondolatot, hogyha még egy picit azokba a programokba beavatna bennünket, amelyek jellemzik a mindennapokat.
Mindenképpen a programjainkat úgy próbáljuk összeállítani, hogy az időseinkhez igazodjon. Kikérjük véleményüket, hogy mi az, amit szívesen végeznének a klubban, de már ismerjük annyira őket, hogy tudjuk, hogy mi az, amivel legszívesebben foglalkoznak. A területünkből adódóan nagyon előnyös helyzetben vagyunk, hiszen a barlangok a túráinknak kiváló alkalmat adnak. A túrákat gyakran teszünk a bükkben, ilyenkor termiseket gyűjtünk, amit a kreatív foglalkozásainkon fel tudunk használni, vagy például gyógynövényeket gyűjtünk, amit a klubban megszárítunk, és a tél folyamán te a délelőttökön elfogyasztjuk. Szerencsére van köztünk, akik ebben szakemberek, ismerik ezeket a gyógynövényeket. Szeretnénk minél tovább és minél jobban fenntartani állapotukat, hogy a jó állapot ne romoljon, és mindenképpen megmaradjon a testi-lelki jólétük. Arra törekszünk, és ennek megőrzése nagyon fontos számunkra, és mi ezért próbálunk tenni programjainkkal is, minél változatosabban, hogy részesei lehessenek ennek a klub életnek, közösségbe töltsék el, ez a fontos, hogy nem magányosan otthon, hanem társaságba. És nagyon jó közösségépítő társas kapcsolatokat alakítanak ki, illetve bővítik társas kapcsolataikat ezáltal.
Itt beszélgetésünk folyamán ugye elhangzott, hogy ön is milyen mintákat látott maga előtt, akár a családi körben, akár itt a munkaközösségben a legelső vezetője, személyes és szakmai példáján keresztül is. Ennyi időtávlatából úgy gondolom, hogy ön is sokaknak tudott utat mutatni, akik ezen a területen kezdték meg a tevékenységüket. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben a jövő generációjának igyekezett az eddigiekben is átadni?
Tudom, hogy nem népszerű ez a szakma sajnos. A fiatalok más irányba próbálnak elhelyezkedni, de én azt gondolom, aki az idősek iránt szeretettel van, látja ennek a munkának az értelmét, azt, hogy milyen jó érzés egy idős embernek segíteni. Én azt tanácsolom a fiataloknak is, hogy merjék ezt a munkát vállalni, hiszen ha szívvel, lélekkel végzik, és bele tudják a adott helyzetbe képzelni magukat, az idős ember oldaláról meg tudják ezt közelíteni, hogy milyen érzés lehet az ő helyébe lenni. Én azt gondolom, hogy jó érzéssel tölti el az embert, és megvan ennek a munkának a szépsége. Csak meg kell találni benne.
Ön megtalálta, ezt igen. Hallhattuk az eddigiekben
igen,
is.
Igen, én mindenképpen.
Kedves hallgatóink, Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját Miskolc város napján. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett az elmúlt percekben.
Igényem elfeledem, ha mindenkinek úgy nő a fánk kegyelem, a mamám szava csendül, a csillagos az ég. Ilyen ma boldogságot hoz pont ennyi elég. Letekerek én sebesen a tengerfenekére. Bele-bele merülök ez a Batman bevetése. Ha látsz, hogyha érzel, hidd hát el, hogy rólunk szólt ez a filmsláger. Leszek a hajnal én, leszek a tójeg én, leszek a hosszú csendidben. Elkártyáztam mindent, amit nekem itt hagytál. A vörös húst, az ingemet. Mikor egyedül néztem azt, ahogy lemegy a napon, mert nekem hol jártál, hol jártál? Nem jártam ott, ahol a lábnyomot tapad az út szélén, az a bokorkál. Egy kopott dallam, ami motoszkál, most bennem a vonalait követték az út menti forráson át. Az a lány, kicsit ilyen, mindenki a szemét nézi, irigyen, hogyha rám néz, jaj, de szeliden, meg babonáznáznázz a szívem. Nincsen titok ma, a szívőbe bomba. Nem tudom mikor robban, de most már legyen ez az ő gondja. Fekete tulipán veled álmodom, a levered a feketében, a lábnyomom fekete paribám, az éjjelen átosom. Fekete tulipán ég vele távozom. Fekete tulipán veled álmodom, a levered a feketében, a lábnyomom fekete paribám, az éjjelen átosom. Fekete tulipán.
Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Miskolc város napján az év sportolója díjat is átadták. Itt a férfi kategória győztese, Büki Ádám sífutó, a Miskolci Honvédese sportolója lett, aki már 6 éves korában megismerkedett a sífutással. A sportegyesület színeit képviselve kvótát szerzett a sportágban a 2026-os milánói téli olimpiára. 5 versenyszámban indult a rangos megmérettetésen. A kiváló sportoló a veszprémi Kúnya Ádámmal képviselte hazánkat az 5 karikás játékokon. Büki Ádámmal Sütő Dávid Pelé beszélget.
Igazán megtisztelő volt, és őszintén szólva annyira nagyon nem is számítottam rá, úgyhogy mindenképp ez egy nagyon jó pillanat volt.
Hogyan élted meg ezt a kitüntetést, akár ott a színpadon magát, az ünnepséget? Említetted, hogy meglepetés volt.
Igen, szerintem egy nagyon szép ünnepség részesei lehettünk. Mi gyakorlatilag a színpadon berendezett ilyen kicsit kávéház feelingben élhettük hát az egészet, és ott ugye minden díjazottról egy ilyen körülbelül 1 perces kisfilmet levetítettek, amit a kitüntetés megelőző hetekben forgattak le mindenkivel. Nyilván a mi részünk is egy már maga az, hogy készítettek velünk ilyen felvételt, az, hogy kijöttek egy edzésre, és ott igazából ez is egy kicsit úgymond újdonság volt, mert például Sírolleren ilyet én még nem csináltam, úgyhogy ott Lilafüred környékén trükkös volt, hogy autóval követték a Sírollert, illetve hát ugye az is nagyon jó volt, hogy itt tényleg az összes díjazottat kicsit mi is megismerhettük, és beleláttunk a munkájukba.
És hát ugye Miskolc városától kaptad az év sportolója díjat. Miskolc neked mit jelent, mit hordozol úgymond a szívedben Miskolcról, akárha egy rajtvonalhoz odaállsz, vagy csak egyszerűen edzel bárhol, itthon, Budapesten vagy külföldön?
Igen, én Miskolcon nőttem fel, gyakorlatilag az egyetemista éveim során költöztem később Budapestre, és gyakorlatilag én ott alapoztam meg a nevezett kis sportkarrieremet. Tényleg nagyon jó közösség van Miskolcon, Szerintem az, hogy nagyon közel van a természet, ugye ott a Bükk, mi szerencsére nagyon jó helyen laktunk, illetve a szüleim most is ott élnek még, és gyakorlatilag tényleg kiléptem a házból, és már mentem az erdőbe, vagy éppen kerékpározni, vagy éppen télen mondjuk, amikor még nagyobb havak voltak, akkor ugye Bánkútra is egész gyorsan fel lehetett érni egy-egy sífutó edzést megcsinálni, úgyhogy abszolút pozitív emlékek meg élmények kötnek így Miskolchoz, és tényleg egy ilyen szerencsére egy olyan közösségbe nőhettem fel, aminek így az értékeit a mai napig magamban hordozom, és tényleg, hogyha találkozom az ország bármely részén miskolciakkal, akkor ez egy felüdülés.
És gyerekkorodban milyen sport iránt érdeklődtél? Egy kicsit visszalépünk a múltba. Gyerekkorodban hogyan kezdődött a sport iránti érdeklődés? Mi volt úgymond az első sportod?
Én elég szerencsés helyzetben voltam, mert sok sportágot kipróbálhattam, már egész az óvodától kezdve ott igazából úszás, jégkorcsolyázás, utána pedig általános iskolába, gimnáziumba mindenféle labdajátékokat. A sífutást is egyébként elég korán már ilyen 6-7 éves koromban kipróbálhattam, és akkor ott ugye tényleg mindenfélét csináltam, de egyiket se annyira nagyon komolyan, és amikor ilyen, hát ilyen ifi korosztály környékén 16 éves koromban, akkor már úgy bennem megfogalmazódott, hogy akkor ha már csinálok valamit, akkor csináljam egy kicsit komolyabban, és akkor ugye egyfajta válaszút elé érkeztem, hogy akkor melyik sportág legyen az, és akkor így végül is a sífutás mellett döntöttem, illetve a terepfutás az, ami még úgy hangsúlyosabb maradt, mert ezek nagyon jól kiegészítik egymást, és hát persze a felkészülés részeként azóta is futok, kerékpározok, úgyhogy elég sokféle outdoor sportot csinálok, ez szerintem azért is jó, mert tényleg jól kiegészítik egymást, és segít abban, hogy ne égjünk ki, hogy minél hosszabban, fenntarthatóan legyen motiváció, mert tényleg nem nap csináljuk ugyanazt a mozgást, de mégis közben, meg ugye még nyáron a síroller is egy nagyon fontos felkészülési forma, úgyhogy mindig is így az állóképességi sportokban éreztem, hogy eredményesebb tudok lenni. Nyilván valamilyen szinten csapatsportokkal összehasonlítva könnyebb a felkészülés, mert nem kell edzésekhez másokhoz igazodni, hanem tényleg ilyen elég rugalmas, amikor én tudok menni edzeni, akkor kimegyek, edzek, és amennyit beleteszek, annyit veszek ki belőle jó esetben. Úgyhogy igazából emiatt sokáig még biatlonoztam, illetve azt mondom, hogy ugye sífutással kezdjünk gyerekkorban, utána itt Magyarországon azért az utánpótlás nagy részt a biatlonra épít, úgyhogy én is ott nagyon megszerettem a lövészetet is, és akkor egészen tényleg gyakorlatilag az előző olimpia utáni évig a biatlon volt így a fősportág, és mellette ilyen évi pár sífutóversenyen rajtozáltam, ami belefért, mert azért a biatlon verseny naptár is télen elég sűrű volt, és akkor végül az előző olimpia után már azért érett, hogy váltsak sífutásra, mert mégis közelebb állt hozzám, és úgy éreztem, hogy talán eredményesebb tudok lenni, de aztán végül szerintem a lehető legjobb időpontban váltottam csak sífutásra, mert onnantól még majdnem egy teljes olimpiai cikluson volt a felkészülésre, és így részt tudtam venni gyakorlatilag végig a teljes olimpiai kvalifikációs időszakban.
Körülbelül mikor dőlt el, és miért pont a sífutás mellett döntöttél? Bármilyen szülői befolyás, behatás volt-e? Ugye szüleid is sportoltak, a szakákban benne vannak. Miért pont a sífutás mellett döntöttél?
Igen, egyébként ilyen nyomás, szülői nyomás nem volt sose. Tehát, hogy azt sportoltunk tesőm, amit szerettünk volna. Igazából tényleg így ez tetszett meg a legjobban, meg nagyon szeretek kint lenni a szabad levegőn, menni mindenfelé a természetben, akár éppen tényleg futva, vagy akár síléceken. És hát a biatlonról való váltásban pedig az is közrejátszott, hogy egyrészt az olimpiára úgy éreztem, hogy sífutásban azért jóval jobb esélyeim vannak kijutni, illetve már ezt a teljes olimpiai ciklust főállású munka mellett csináltam végig, és biatlonban nagyon nehéz lett volna kvótát szerezni magyarként, mert eléggé más a kvalifikációs rendszer, illetve ugye a másik dolog, hogy így munka mellett az edzés óra számban már jelentősen kevesebbet tudok megcsinálni, mint mondjuk egyetem alatt, és így már a lövészetet nagyon-nagyon nehéz lenne beiktatni, úgyhogy annak tényleg eredménye is legyen.
az olimpiára, ugye a 26-os milánói téli olimpiára hogyan, miként készültél, hogyan sikerült a kvalifikáció? Talán ezt kezdjük, ezt a történetet ott az elején, hogy mit szóltál hozzá, amikor kiderült, hogy kijutottál, mehetsz az olimpiára?
Nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mikor kiderült, bár már azért régebb óta lehetett sejteni, de azért tényleg egy olimpia olyan, hogy amikor eljutunk addig, hogy ki van mondva, hogy valaki kijutott, illetve én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor a repülőben vagy a buszban ülsz az adott versenyre, akkor jutottál ki, addig még ugye bármi megtörténhet, akár egy betegség, sérülés, tehát odáig el kell jutni a megfelelő formában, és tényleg egészségesen. És azért az olimpiai kvalifikáció az elég hosszú volt, tehát most próbálom azért viszonylag röviden összefoglalni, de nagyjából 2,5 évvel az olimpia előtt már úgymond résen kell lenni, mert ugyan hivatalosan akkor még nem indul el az olimpiai kvalifikáció, de az olimpiai kvalifikáció úgy nézett ki, hogy egyrészt egy egyéni szintet is meg kellett futni nemzetközi versenyeken. Itt két fajta szint van. Az egyik szint, ami a gyengébb szint, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ha azt megfutod, akkor vagy egy, vagy két versenyszámban állhatsz rajtad az olimpián. A nehezebb szint, az most csak, hogy így nagyságrendileg nézzük, 300 fiszpont alatti eredmény kell ehhez az első szinthez, amit mondtam, másikhoz 150, itt minél alacsonyabb a pont, annál jobb egy versenyző, tehát azért itt arányaiban ugye a fele pontszám alatt kell lenned, hogy ezt az erősebb kvalifikációs szintet elért, amivel indulási jogot nyersz minden versenyszámban. Na most itt minden nemzetközi verseny számít, az olimpiát megelőző körülbelül másfél éves időszakból. Ez a része, ez viszonylag simán sikerült, gyakorlatilag már néhány verseny után szerencsére megvolt ez a kvalifikációs szinten. És akkor kvótaszerzés, az pedig úgy zajlott, hogy az országnak tudunk mi kvótákat szerezni, mert hiába mi indulunk minden versenyeken, ugye végül Kóny Ádámmal ketten jutottunk ki, hiába mi indultunk minden kvótaszerző versenyen, az nem garantálja, hogy ugye mi jutunk ki, ez csak az garantálja, hogy az országnak van kvótája, vagy nincs. Az első kvótát azt viszonylag relatív könnyen tudja minden ország megszerezni, mert ott az olimpiát megelőző világbajnokságon kell egy ilyen 300 fiszpont alatti eredményt egy versenyzőnek elérnie. Tehát ez igazából azt szolgálja, hogy minél több nemzet képviseltetesse magát az olimpián, és emiatt viszonylag alacsony a belépési szint. Tehát ezzel az egy kvótával gyakorlatilag mi, amióta sífutás, számolhatunk, hogy ezt meg tudjuk szerezni Magyarországnak. Na most a második kvóta viszont ennél már sokkal-sokkal nehezebb, mert ott a nemzeti rangsorban a top 30 nemzet között kell végezni, és a nemzeti rangsorban pedig úgy tudsz pontokat gyűjteni, hogy világkupa indulásokkal, világbajnokságon való részvétellel, június 23-as világbajnokságon való részvétellel, és ugye minden helyezésért kap pontokat a nemzet. Na most így gyakorlatilag az nehezíti meg, hogy akinek nincs világkupás versenyzője, legalábbis a férfiaknál, a nőknél kicsit más a helyzet, mert ott kevesebb nemzet van a világkupán, de a férfiaknál, ha nincs világkupás versenyződ, akkor gyakorlatilag ebbe a top 30 nemzetbe bekerülni lehetetlen, és nekünk éppen ez volt a szerencsénk, hogy Kóny Ádámnak is, meg nekem is megvolt abban a szezonban a teljes szezonra a világkupa kvalifikációnk, így el tudtunk indulni minden világkupa versenyen, és ezzel bőségesen elég pontot tudtunk gyűjteni, hogy végül a top 30 nemzet között zárjunk, és akkor gyakorlatilag így szereztük meg a második kvótát, és onnantól kezdve igazából ugye a Magyar Sífszövetségnek a feladata, hogy eldöntsék, hogy ezt a két kvótát, ami ugye megszerzésre került, ezt kiknek fogja odaadni, és szerencsére így nálunk ez nem volt nagyon kérdés, voltak válogató versenyek, ott igazán ugye a tartalék helyett válogatóztak a fiúk, én is részt vettem egyébként a válogató versenyek egy részén, de mivel ugye nekik még nem volt meg akkor ez az indulási joguk minden versenyszámban, és onnantól már igazából nem is volt úgy annyi idő, hogy reálisan meg tudják szerezni, meg nem is voltak annyira közel ahhoz a szinthez. Tehát onnantól igazából mi már sejtettük, hogy biztos a helyünk, illetve hát ugye mi már előtte is jóval igazából az egész nyári felkészüléstől úgy építettük fel a versenytervezetet, meg tényleg az edzőtáborokat, hogy az olimpiára legyünk jó formában, és nem feltétlenül, hogy most azokon a válogatókon legyünk csúcsformában.
Amikor kiutaztál az olimpiára, érzelmileg, lelkileg ez miként csapódott le benned? Hogyan érted meg azt, hogy már ott vagy a helyszínen, olimpián lehetsz kint? Gyerekkorodban gondoltad-e volna, hogy olimpikon leszek?
Én szerencsére nagyon pozitívan éltem meg ezt az egészet, és abszolút így hozzátett a teljesítményemhez, hogy úgy álltam hozzá, hogy nincs vesztenivalóm, és csak élvezem ki, amennyire lehet. Úgyhogy ez szerintem mindig egy jó megközelítés, hogy nem foglalkoztam másokkal, mások eredményeivel, vagy hogy ki milyen versenyző, hanem tényleg így próbáltam magamból a maximumot kihozni. Volt egy kisebb betegségem sajnos így az olimpia előtt közvetlenül, egy ilyen vírusos fertőzés, de még azt mondom, hogy szerencsére abból is sikerült annyira helyre jönni, hogy azért, ha nem is életem csúcsformájában, de jó formában, és abból a maximumot kihozva tudtam versenyezni. Úgyhogy tényleg én most már azért ugye 30 évesen jutottam még ki az olimpiára, és hát azért gyakorlatilag 14 éve készültem komolyabban így a sífutásra, biatlonra, úgyhogy tényleg egy olyan pillanat volt, amire már nagyon régóta vártam, és emiatt ugye nagyon tudtam értékelni ezt az egészet, hogy tudtam, hogy mennyire sok munka meg áldozat van mögötte, hogy én itt lehetek, és kijutottam, és hát ugye azért is hálásak lehetünk, hogy mi gyakorlatilag így, hogy minden versenyszámba rajthoz állhattunk, így 3 hetet kint tölthettünk Valdi fiamében, mert azért ez egy szerintem kivételes helyzet.
Maga belülről a verseny, vagy a különböző versenyszámok milyen élményt adtak neked, illetve mely versenyszámokban tudtál elindulni, és milyen eredmények sikerültek?
Igazából a siatlon versenyszámmal kezdtünk, ami nekem nem egy legerősebb versenyszámom, ez 10 km klasszikus stílus és 10 km korcsolyázó stílus. Itt igazából az volt a cél, hogy itt elég rövid körökön futjuk a versenyt, és az volt a cél, hogy minél tovább eljussak a versenyben, mert itt ugye lekörözés van, tehát amikor a legjobbak gyakorlatilag utolérnek ezen a körön, akkor ki kell állni, vagy kintenek, sőt még nem is, amikor utolérnek, hanem kicsivel ugye hamarabb. Ez igazából egy úgymond bemelegítő verseny volt nekem a többi versenyszámra, meg egy kicsit a formafelmérést is szolgálta így a betegség után, hogy mennyire sikerült helyre jönni. Úgyhogy szerencsére azért összességében kifutottam magamat, és kiosztam magamban a maximumot. A következő versenyszám az egy klasszikus stílusú sprint volt. Igazából nekem ez a úgymond leggyengébb számom, mert se nem vagyok sprinter alkat, illetve a klasszikus stílusra is gyakorlatilag én azóta készülök egy kicsivel komolyabban, amióta ugye biatlonról sífutásra váltottam, de azóta is egyébként inkább a korcsolyázó stílusú távolsági versenyekre fókuszálok, vagy így a felkészülésem alapját, úgyhogy itt igazából semmilyen elvárás nem volt magammal szemben. A 10 kilométeres skating egyéni indításos verseny volt ugye nekem a fő számom, amiben 86. helyezést értem el, 113 vagy 116 indulóból. Ez volt így a fő versenyszám, meg ugye ezen indulhattak a legtöbben, tehát ebben volt a legnehezebb jó helyezést elérni. Szerintem a helyezésben abszolút elfogadható, meg sikerült nálam egyébként jobb versenyzőket megelőzni. A következő versenyszám a csapatsprint volt, ahol szerintem így messze sikerült felülmúlnom az elvárásokat, mert én is meglepődtem, hogy igazából ennyi hátrányal be tudtam érni, és még egy csapatot meg is tudtunk előzni, mert ott végül 27 csapat volt. Szerencsére így, hogy tényleg egy úgymond magamhoz képest extra sikerült futni, illetve hát ugye az Ádi is nagyon jól futott, így meg tudtunk előzni egy csapatot, és a zárószám az pedig az 50 kilométeres klasszikus stílusú versenyszám, ahol a siatlonhoz hasonlóan ugyanolyan célokkal vágtunk neki, hogy minél tovább eljutni a versenybe, mert az is tömegrajtos verseny lévén a lekörözéses verseny volt. Végülis 54. helyen köröztek le, ami szerintem helyezésben elég jó. Még egy kicsit jó lett volna ott menni, de igazából ez is klasszikus stílusban volt, és bár egy 50 kilométeres versenyszám az elég közel áll hozzám, én szeretem a minél hosszabb távokat, és ott ugye állóképességből tudom valamennyire kompenzálni a technikai hiányosságokat, úgyhogy így azt gondolom, hogy ameddig eljutottam a versenybe, az így rendben volt, és elég jól tükrözte az aktuális állapotomat, meg a teljesítményemet.
Így egy év sportolója díj után és egy téli olimpia után egy azon éven milyen jövőbeli tervek vannak még? Miket tervezel, mi vár rád?
Ezt az évet most egy kicsit szeretném mindenképp az ábra venni, mind edzés, mind versenyzés szempontjából. Vannak persze célok, ugyanúgy edzek, csak nem szeretnék magamra semmilyen nyomást helyezni, meg azért kimerítő volt így az olimpiai kvalifikációs időszakban. Iszonyú mennyiségű verseny, tényleg ilyen 40-50 verseny per évet csináltam az elmúlt 2-3 évben, úgyhogy ezt mindenképp most egy kicsit szeretném, hogyha kevesebb lenne, kicsit a magánéletre koncentrálni, meg igazából az egész az a célom, hogy feltöltődjek és bele tudjak vágni a következő olimpiai felkészülésbe. Ezzel most így le is lőttem előre, de szeretném folytatni a következő olimpiáig, és igazából jó lenne egy második olimpiára is kijutni. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e.
Kedves hallgatóink, Miskolc városnapján az év sportolója díjban részesült Bőki Ádám sífutó, a Miskolci Honvéd Sportegyesület sportolója. Ennek apropóján beszélgetett vele Sütő Dávid Pelé.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan 4 óra következnek a hírek, majd pedig tovább folytatódik a Svéd Asztal.
Követem az álmom, magasan nőttünk, pont mint a kertben a pocsemeték, a szorít a világ, másszuk meg az évek ágát. lehet is életre. Együtt én meg te.